Hát nagyon szépen köszönöm elnök úrnak a felvezetést. És előjáróban szeretném elmondani, hogy ez a mostani kis előadásom, ez nem egy hagyományos előadás, ahogy szoktunk előadásokat tartani, hogy milyen tapasztalataink vannak, beszámolunk arra, hogy milyen eredménnyel. Ezt majd Mislei Helga kolléganőm fogja megtenni a saját kutatásukról, hanem inkább egy picit eretneknek tűnő, vagy lehet, hogy eretneknek tűnő témakörben néhány gondolatébresztő kérdést szeretnék feltenni. És ez az eretnek gondolat, ez nem más, mint hogy felsőoktatási intézmények között lehet-e olyan kooperáció, amelynek eredményeképpen egy közös tananyag születik meg. Ehhez először nézzük meg, hogy hogy is áll ma a tananyagfejlesztés, és szeretném azt kihangsúlyozni, hogy felsőoktatásról beszélünk, hiszen a közoktatásban, illetve a szakképzésben az oktatási kormányzat elég erős irányokat szabott ki, illetve lépéseket tett a digitális tananyagok elkészítésére. A felsőoktatásban azonban érezhető, hogy a hagyományos írott jegyzetekkel ellentétben a digitális tananyagok kerültek túlsúlyba. Ennek elég nagy lökést adott az EFOP 3.4.3-as Európa Uniós forrás. Szinte nincs olyan magyar felsőoktatási intézmény, aki a tervei között nem jelölte meg azt, hogy online tananyagot, online kurzusokat fog majd fejleszteni. De igazából a legnagyobb változást, ahogy a elnök úr az előző plenáris ülésen is mondta, a paradigmaváltást, azt az előző fél év hozta meg, ugyanis a környezetünkben a vírus járvány miatt digitális tanulókat kellett közzé tenni a hallgatók számára, ezt tágan mondom, nem csak az ELTE-re értendő, és így rengeteg új digitális tananyag készült el, és ami nagyon-nagyon nagy eredmény, hogy nagyon sok oktató vonódott be a digitális tananyagok fejlesztésébe. Ezzel potenciált nyújt arra, hogy a későbbiekben is ez a fejlesztési irány valósuljon meg. De hogyan is dolgoznak az intézmények a digitális tananyag fejlesztésében? Hát azt kell mondani, hogy önállóan, kicsit karakterisztikusabb szóval élve, elszeparáltan folynak a munkák az egyes intézményekben, amelynek eredményeképpen például érdemes lenne megszámolni, hogy hány intézményben született tanulásmódszertan online kurzus. Ugyanis a tanulásmódszertan ez egy nagyon fontos terület, hiszen a közoktatásból, a felsőoktatásba átlépő hallgatónak támogatást, segítséget kell abban nyújtani, hogy hogyan találja meg a helyét és a szerepét egy intézményben, és hogyan kell a tanulási szokásait, ha egyáltalán volt neki, akkor megváltoztatni. Tehát nagyon fontos. Mivel azonban az intézmények között nincsen semmilyen információ áramlás, és nincsen kooperáció, nagyon sok tananyag duplikálódik, triplikálódik, még azt is hozzá kell tenni, hogy egy digitális tananyag előállítása az egy igen erőforrás igényes feladat, humán erőforrás és nyilván pénzügyi erőforrás igényes munkáról beszélünk. Tehát nincsen az intézmények között most tudásmegosztás ilyen szempontból. Ahol tapasztalható, az az oktatásmódszertani kérdéseknek a témaköre, mint ez a mai konferencia is többek között, ahol a konferenciákon, workshopokon mondják el az oktató kollégák, hogy milyen fejlesztések történtek az egyes intézményekben, milyen tapasztalatok vannak, mind a fejlesztéssel, mind pedig a hallgatói visszajelzések kapcsán. Ugyanakkor pedig, ha megnézzük a képzési hálót Magyarországon, és itt a táblázat elkészítéséhez csak az alapszakokra fókuszáltam, a ítéleti képzések nélkül, a most lezárult 2020-as alapeljárásban, bocsánat a kódokért, ez azt jelenti a 2020A, és azt találtam, hogy 126 szakot hirdettek meg a magyar felsőoktatási intézmények, ahol 46 képző hirdette ezeket a szakokat. Itt a 46 képzőnél a szeptemberi változásokat még nem vettem figyelembe. Vagyis eltekintve például az államtudományi képzési területtől, ahol csak egyetlen egy képző van, azt lehet levonni következtetésnek, hogy egy szakot átlagosan 2, 3, 4, vagy sokszor 8-10 felsőoktatási intézmény is képez. Tehát bőven lenne annak területe, hogy az intézmények párbeszédet folytassanak egy-egy szak esetén. Vajon miért nem történik ez meg? Hát, mint oktató, mint nagyon régi oktató, rögtön felmerül bennem egy olyan válasz, amit itt hát magunk között, mert kevesen is vagyunk, csöndben mondom, hogy lehet, hogy nem fogadjuk el egymás képzéseit. Ez kérdőjel. Lehet, hogy nem fogadjuk el. Azért is merül ez fel bennem, mert jó néhány évre visszamenőleg azért ez bizony probléma volt, hogy egy másik intézményből átjött hallgatónak az előtanulmányait nem fogadtuk el. Ugyanakkor pedig a most érvényben lévő nemzeti felsőoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok, azok azért előírják azt, hogyha két tematika legalább 75%-ban megegyezik, akkor az előzetes tudást és a befektetett munkát el kell ismerni, magyarul kredit elismerésnek kell lezajlania. És az ELTÉ-n 2017. szeptemberétől 2020 tavaszáig beadott és elismert kreditek tekintetében, hogyha a számosságot egy térképre vetítjük, akkor az jól látszik, hogy az ELTÉ szinte mindegyik magyar felsőoktatási intézmény képzéséből elfogadta az előzetes tudást, az előzetes tanulmányokat. Hogyha a nemzetközi platformra is kitekintünk egy picit, itt az Erasmus az, ami segítségünkre lehet, akkor az jól látszik, hogy a Európa tekintetében az ELTÉ nagyon nagy lefedettséggel ismeri el a másik felsőoktatási intézmény által adott tudást. Akkor felmerül a kérdés, hogyha ilyen sokan képeznek egy szakot, és itt a szak oldaláról érdemes megközelíteni a kérdést, és elismerjük egymás képzését, akkor lehetséges-e közös tananyag? Rögtön kérdések özöne jut eszembe, néhányat fel is vázolok közüle, hogy vajon egy adott szakon kialakított tananyagok mennyire térnek el egymástól. A kérdés az tulajdonképpen úgy gondolom, hogy jogos, bár ha tovább gondolom, hogy a tananyag az attól függ, hogy milyen tárgyhoz kapcsolódik, illetve attól függ, hogy a képzési és kimeneti követelmények milyen tudást írnak elő a végzett hallgatónak. Ugye ez egy jogszabályi háttér, aminek meg kell felelni minden egyes képzésnek. Tehát azt kell mondani, hogy szakok területén lehetnek ugyan eltérések, de nagyrészt meg kell, hogy egyezzenek. Miért lehetnek eltérések? Hát ha csak arra gondolunk, hogy intézményi hatáskör a specializációknak az indítása 30 kredit értékben, akkor a specializációkban már eltérhetnek az intézmények, vagy akár a specializációk előkészítésében. Tehát kell, hogy legyen, ha más nem, akkor a KKK-k miatt a tananyagoknak közös része, egy közös magja. Már csak az a kérdés, hogy vajon egy szinten dolgozzák-e fel az intézmények ezt a közös magot. Mondok egy példát, bocsánat, matematikusként azt mondom, hogy az integrál számítás témakörében, mondjuk a helyettesítéses integrálnál, hogy foglalkozunk-e trigonometrikus függvényekkel, vagy megmaradunk a polinomoknál, illetve az exponenciális függvényeknél. Ez egy mélységi eltérés. És ebben igen azt kell mondani, hogy igen, lehet mozgástere, és kell is, hogy legyen mozgástere az intézményeknek, adott szak esetén is, hiszen a specializációk például indokolhatják a mélységeknek az eltérését. Másik kérdés, hogy szintén adott szak esetén a gyakorlati példák, esettanulmányok, feladatok, azok eltérhetnek-e? Bocsánat, itt a magánvéleményemet hagyd mondjam, szerintem nem egy adott szak esetén. Tehát szerintem ennek egységesnek kell lenni, de azért azt a kérdést fel kell tennünk, hogy ez a feladatok, példák, esettanulmányok vajon részét képezik-e a tananyagnak. Hát módszertanosként azt kell, hogy mondjam, hogy mindenféleképpen. Tehát ezek azok a fő pontok, amit végig kell gondolni azoknak, akik a közös tananyagfejlesztés, első gondolatok, amik közös tananyagfejlesztésig eljuthatnak, és ha mindenki úgy látja, mint én, akkor egy zöld pipával jelezhetjük, hogy igen, ezek teljesülnek, tehát akkor lehetne közös tananyagot készíteni. De akkor hogyan kéne kinézni egy ilyen tananyagnak? Milyennek kéne lenni a tananyag szerkezetének? Hát ahhoz, hogy a mobilitást is meg tudjuk adni a tananyagban, tehát az intézményi specialitást, azt kell mondani, hogy egészen picike moduláris részekre kell, mikromoduláris részekre lenne érdemes szét bontani a tananyagot. Nyilván a szakemberek tudják, az adott tantárgy témakör szakemberei tehetik meg. Tehát picike modulokra kell szétszedni, meg kell nézni, melyek azok a modulok, amelyek egységesen mindegyik intézmény képzésében megtalálhatók. Ezeket a modulokat le kell fejleszteni, majd ehhez kapcsolódóan illeszkedhetnek hozzá azok, amelyek csak egy-egy, vagy akár csak egyetlen egy intézménynek a tananyagában kell, hogy szerepeljenek. Így egy ilyen szőlőfürthöz hasonlító, meg most ezt próbáltam meg felvázolni, tananyag, egységes tananyag szerkezetet tudnánk elérni, amely mindegyik intézmény számára megfelelő lehet, ugyanis hogyha az adaptivitás teljesül, akkor a hallgatók a saját követelményrendszerüknek megfelelően tudják bejárni ezt a tananyagot, és megszerzik azt a tudást, amit az intézményük számukra előírt. De milyen kérdések merülnek még fel ahhoz, hogy válaszolni tudjunk arra, hogy megvalósítható-e egyáltalán ez a közös tananyagfejlesztés? Az első kérdés az, hogy na jó, csinálunk egy közös tananyagot, rendben van, a fióknak dolgozunk, vagy pedig publikáljuk és hasznosítjuk. Vagyis használnák-e az intézmények a közös tananyagot? Nekem meggyőződésem az, hogy minél szélesebb körű a kooperáció, minél több felsőoktatási intézmény jelenik meg szerzőként egy-egy ilyen tananyag elkészítésében, annál inkább a résztvevő szerzők magukénak fogják érezni ezt a tananyagot, hiszen be tudják építeni az elvárásaikat, és így beviszik az intézmény tananyag ellátásába. A kicsikről pedig nem érdemes szót ejteni, hiszen ők eddig is nagy képzőknek a tananyagait használták tananyagként. Másik kérdés, ami menedzsment oldaláról is felmerül, nem csak oktató oldaláról, hogy na jó, de ha közös a tananyag, akkor mi lesz a különbség a felsőoktatás különböző szereplőinek a képzések között? Mi alapján fog dönteni egy hallgató, hogy az ELTE-re megy, vagy pedig a Pécsi Tudományegyetemre? Hiszen közös a tananyag, akkor egyforma. Ugye azt kell erre mondani, hogy ez így nem igaz, hiszen a tananyag az csak egy modul a képzésben, de nagyon sok minden egészíti ezt ki. Többek között az oktatónak a tutori munkája, azaz az oktató az milyen módszertannal adja át a lehetőségét a tanulásnak, hogyan támogatja a tanulás folyamatát, milyen plusz információt ad, milyen plusz lehetőséget ad. Arról nem beszélve, hogy a felsőoktatási intézményeknek számos más szolgáltatást is kell, hogy nyújtsanak a hallgatók számára. Tehát akkor elérhető vajon, hogy egy intézmény, az intézmények közötti kooperációs munka? Mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Véleményem szerint egy első és legfontosabb, hogy legyen egy mozgatórugó. Hogy ez a mozgatórugó vagy mozgató motor, ez egy intézmény, vagy mondjuk az oktatási kormányzat, ő is lehetne, az tulajdonképpen ilyen szempontból első közelítésben mindegy, talán célszerűbb lenne, ha a kormányzat lenne az, aki ezt motivációként megfogalmazza, sok minden miatt. Ha ez meg lenne, abban az esetben meg tudna valósulni ez a kooperációs munka, De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, azért egy modellt, egy működési modellt, fejlesztési modellt le kell rakni. Ennek nem csak a tartalmi szerzői kooperációs munkának a szerveződése lenne része, hanem természetesen muszáj ezt kimondani, az üzleti része is ott kell, hogy legyen, az üzleti modelljének is ott kell lennie, és az üzleti modell az, ami tartalmazza, hogy ki a szerző és ki a felhasználói jog. És ha ezt egy picit tovább gondoljuk, illetve arra is gondolom, hogy az intézményeknél nagyon sok online tananyag van, akkor felmerül az a kérdés, hogy vajon a tananyagoknak az ingyenes hozzáférése miért érdeke az intézménynek? Hát első lépésben eszembe jut a tavaszi időszakban, ugye az, amikor nagy hír volt, belőle a kurzerára kikerült az egyik felsőoktatási intézményünknek a tananyaga. Magyarul kikerül a nemzetközi platformra egy magyar intézmény. Maga megmérettetésével, hiszen azt nagyon sokan megnézik, tartalmilag, módszertanilag megítélik, tehát nyíltan kerül ki a nemzetközi platformra. Van egy másik vonulata is, itt a kollégáimnak is meséltem már ezt, hogy jó néhány évvel ezelőtt szerencsém volt egy konferencián részt venni, egy nemzetközi konferencián, ahol jellemzően ausztrál, óceániai, ázsiai felsőoktatási intézmények voltak kint, és ők már arról meséltek, hogy ott, hát ők úgy mondták, hogy országos platformjuk van az online tananyagokra, tehát minden felsőoktatási intézménynek érdeke, hogy ide kikerüljön az ő online tananyaga, amely ingyen elérhető, ezek egyébként Európa Uniós irányelvek, tehát ingyen elérhető, amit az intézmény mögé tett támogatásként, az pedig a tanulás szó szerinti támogatása, tehát a tutorálás és az egyéb támogatási rendszer. A marketing eszközként való használata, amire utaltam az első gondolatban, az ma is megvan a felsőoktatási intézményeknél, de itt jellemzően, mint marketing eszköz, nem teljes kurzus szoktak publikálni, hanem csak kurzus részletet, avval is mutatva, hogy igen, van nálunk tananyagfejlesztés, különösen a potenciális hallgatók felé, gyertek és ilyennel is fogtok majd találkozni. Fontos egyébként az a pont is, hogy esetleg ez lehet-e egy új üzletág, hiszen több területen azért találkozunk már avval is, hogy kis vállalkozási szinten nagyon sok online tananyag születik meg, és kerül értékesítésre is a weboldalakon. És hát az utolsó kérdés, hogy aktuálisak-e a most feltett kérdések, erre nem szeretném még csak sugalni se a választ, hanem szeretném, ha az itt ülők, idézőjel ülők, hallgató közönség az, aki eldönti, hogy kell-e most erről valóban beszélnünk, vagy nem. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!